Kezdjük az első témánkkal. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy 2019-ben mi volt az év szava az Oxford angol szótár szerkesztői szerint. Emlékeztek? Azért már régen volt. Nem az ársapka, arról megnyitatlak titeket, az 2022-ben volt és Magyarországon, és nagyon nagy szomorúságomra nem is a Flexel és egy nagy kedvencem a Slay szó sem nyerte el ezt a nagy címet. Itt tényleg megállapították a brit tudósok az év szavát, ami a klímavészhelyzet volt, és nem sokkal maradt le a klíma szorongás sem. Ezek a szavak olyan népszerűek lettek, mint a Beatles vagy Drake. 12 hónap alatt meg százszorozódott az, hogy hányszor forog így az emberek között ez a kifejezés. Na de mi az igazság? Tényleg ekkora lenne a baj? És hogyan élheti túl Budapest a klímaváltozást és a jövő kihívásait? Erről fogunk most veletek beszélgetni ezen a csodálatos reggelen, napindító beszélgetés. Viszont ti is hozzá tudtok szólni ehhez a beszélgetéshez. Ott van az a mikrofon. A beszélgetés bármelyik pillanatában odaállhattok, és ha tudom, akkor megadom nektek a szót, úgyhogy gyertek majd nyugodtan a mikrofonhoz, álljatok oda. Most pedig fogadjátok szeretettel két vendégemet, Terézváros polgármesterét és az országos főépítészt, Soproni Tamást és Lánszky Reggét. Na, sziasztok! Azért mostanában egyre jobban érezzük a bőrünkön a klímavészhelyzetet. Ti mit gondoltok erről? Hogy látjátok?
Most éppen kellemesen hűvös van, hogy mostanában kevésbé érezzük, de itt a városokban egyébként különösen. Azt gondolom, hogy 2050 volt nagyjából a tematikája azért ennek a beszélgetésnek, amit átküldtetek, abból is kiderült. És szerintem nagyon fontos az, hogy hatással vagyunk. És ez a klímaszorongás, amiről beszéltél az elején, ami abszolút benne van, de szerintem még az én, még a mi, az Y-generációban is, de különösen az Z-ben, meg aztán az alfában, meg már főleg, az szerencsére leküzdhető, mert aktorok lehetünk ebben. Ma 2023-ban olyan döntéseket hozhatunk, amelyek befolyásolják azt, hogy a mi felnőttkorunk, a gyermekeink felnőttkora az milyen lesz majd 2050-ben. A döntéshozóknak van nagy felelősség ebben, mind a ketten azt hiszem, hogy azok vagyunk, akár országos főépítészként, akár egy kerület polgármestereként és a fővárosi vezetés részeként. Nagyon sok meló van ebben, ezt majd nyilván részletesen is beszélünk erről.
Bármennyire is újszerűnek tűnik, hogy klímavész van, és most beszélünk róla, de azért, hogyha mondjuk ilyen városi összefüggésben nézzük, ennek több évtizedes múltja van. Tehát azért, hogyha visszamegynézünk, nem csak most látjuk azt, hogy 2050-re, azt hiszem, hogy Budapesten egy ilyen 3 fokos emelkedés jósolnak, míg mondjuk ugye Ljubljanában 8 fokosat is ezen végig lehetne menni, de hát azért az elmúlt évtizedekben is ez így történt. Tehát, hogy ez nem egy mostani állapot, ez mindig volt. Ez ügyben tudunk tenni, tehát hogyha városi szabályzatokat vagy városi víziókat nézünk, akkor számtalan olyan pont van, aminek bele tudunk állni. Ezért vagyunk itt, hogy ezekről beszéljünk. Nyilván nagyon kevés az idő, tehát egyfajta ilyen tartalomjegyzékszerűen tudnék csak végigmenni. Ilyen értelemszerűen a közlekedésnek a kérdése. Miért ilyen nagy, hogyha most Budapestre koncentrálunk? Lehet-e valamit tenni ennek a visszaszorítására? Mi van a zöld területeinkkel? Mi van a vízkérdéssel? Ezek mind egyfajta nagy rendszerben megoldandó kérdések. Hangsúlyozom, ez nem egy mostani pont, amikor ezt el kell dönteni. Ezzel már gondolkodunk jó ideje, de van egy jó hírem, hogy szerintem vannak jó megoldásaink.
És mi történik, ha nem cselekszünk jól?
Ez nagyjából látszik, hiszen, ahogy említetted Felipe úr, te is, igazából ez nem egy most kezdődő folyamat, ez már létezik, de ha belegondolunk abba, hogy mi 2010-ig azoknak a napoknak a száma Budapesten, amelyeken meghaladta az átlagos napi hőmérsékletnek a 30 fokot, az 2 volt. Ma már egy ilyen 10-es számban vagyunk, és 2050-re meg azt számoljuk, hogy akár a 30-at, 40-et is elérheti, az azért ijesztő. Amikor azt látjuk, hogy az agglomerációban vízhiány van konkrétan Budapest mellett, amikor azt látjuk, hogy villámárvizek jelennek meg, hiszen a csatornahálózatunk nem bírja el azt a fajta extremitást, amit az időjárás produkál, akkor azért láthatjuk, hogy ez mind csak rosszabb lesz, ha nem cselekszünk. De cselekszünk, szerencsére. Vagy hát cselekedni kell. És ebben azt hiszem, hogy városvezetőként még egyszer különösen nagy felelősségünk van. Néhány témát már ugye felsoroltunk. Szerintem az egyik talán, amiben infrastruktúrális fejlesztés van szükség, az az, hogy Budapestet valamilyen módon levegyük a terhet Budapestről, és az agglomerációt olyan módon fejlesszük, hogy ne kelljen terhet jelenteni a budapesti tulajdonképpen vízfejnek.
cselekszünk. Tehát szerintem olyan szenárió, hogy ne cselekedjünk, nincs, nem is volt korábban. Abba egyetértünk, hogy az agglomeráció, ami történt az elmúlt évtizedekben, az egy bűn volt, az egy ilyen szabályozási és városfejlesztési bűn. Most eljutottunk oda, hogy ugye ezt mindenki, azt gondolom sokan, akik itt vannak, tudják a számokat, Budapest népessége folyamatosan csökken, de ezek nem máshova költöznek, hanem az agglomerációba, hova szintén vidékről is sokan költöznek, tehát egy ilyen furcsa modellnek vagyunk a szemtanúi. Mit jelentett ez? Sokkal olcsóbb ott építkezni, a zöld kis kert ígéretét hordozza az agglomeráció, mindenki oda költözött, és most szembesülnek azzal, hogy nincs víz, nincs csatorna, nem tudnak bejutni az utakon, nincs meg, tehát hogy hatalmas közúti leterheltséget okozna. Most erre nem az, hogy cselekednünk kell, de mi a minisztériumon vagy kormányzati szinten cselekedtünk is, még az idei évben az új magyar építészetről szóló törvény, egy kicsit reklámozom is, nagyon sarkalatos pontokat fogalmaz meg. Az egyik az, hogyha ezt elfogadjuk és hatályba lép, egész magyarországi szinten az agglomerációra hatványozottan igaz lesz, hogy új zöld területet, új külterületet nem lehet bevonni belterületbe. Tehát itt most hozunk egy olyat, amit az 1938-as építési törvény fogalmazott meg. Tehát ez egyik első lépés, hogy ne terjeszkedjünk túl. Kettő, ugye ezeket nem elég csak szankcionálni, hogy oda ne építsünk, hanem a belső részeket meg kell nézni, akár a hatodik kerületben is, hogy hol vannak még pufferek, vagy hol vannak problémás pontok. Ugye rengeteg régi épület van, ami alulhasznosított, romos állapotban van. Ennek a nagy része olyan, amit valami értéket képvisel, tehát védjük őket, de pont a védelem miatt nem tudjuk felhúzni. A törvényben szintén ezt is felemeljük, hogy ne az érje meg, hogy valaki keressen egy olcsó telket kint, és majd lesz, ami lesz, hanem azokon a részeken, ahol egyébként már megvan az infrastruktúránk, ahol nem kell autót használni, létrejönnek ezek az úgynevezett ugye 15 perces városok, na ott tudjuk ezeket előnyben részesíteni. Ebben mi fekete-fehér, nagyon konkrét megoldásokat teszünk majd.
Például csak hadd mondjuk erre, itt Terézváros lakosság 1960-ban nagyjából 90 ezer fő volt, ugye Terézváros itt a hatodik kerületünk, csak azoknak mondom, akik nem tudom, az Andrássy és környéke. A tavalyi népszámlálás szerint azt hiszem 36 ezeren maradtunk. És ez nem jó. Azért nem jó, hogy kirül a belváros, mert, és ez talán rosszul hangzik, de az agglomerációs lét az egy bizonyos szempontból ilyen önzőbb létezési forma. Azért, mert ugye mindenki valóban ennek az kiskert, zöld környezet ígéretével kimegy, hogy aztán visszahozza a problémákat a belvárosba, a városunkba. Hiszen nincs kiépülve az a vasúti, elővárosi vasúti közlekedés, amelynek mondjuk előfeltétlenül lenne, majd negyed óránként mondjuk minden egyes agglomerációs településre járjon be, megbízhatóan működő vasúti csatlakozást legyen Budapestre, addig pedig mindenki autóval érkezik be. Na most ma minden második megtett kilométer, amit autóval tesznek meg Budapesten, az agglomerációs autóval történik. Ugye az elmúlt, azt hiszem, hogy 2010 óta talán 300 ezer autóval növekedett az agglomerációban, Pest megyében az autók száma. Ezt nem bírja el Budapest. Tehát, hogy nem amiatt vannak dugók, mert hogy vannak buszsávok, vagy kerékpársávok, hanem mert rohadt sok autó van.
És szerintetek mire lehet készülni, hogy 2050-re, ugyanúgy, mint nyugaton pár helyen, hogy bezáródik a belváros egy pontja, és oda nem jöhet majd be autó? Vagy hogy lehet erre felkészülni?
Egy kis kiigazítás hagyd tegyek. Tehát, hogy igen, mindig azt mondjuk, hogy megtelt Budapest. Ugye 40 éve is olyan kis filmeket hoztak le, hogy most már akkora dugó, hogy nem lehet ennél jobban. Sokkal több autó van most is. Hogyha összehasonlítjuk azért Párizsal, Londonnal, vagy a nagyvárosokkal, azért mindig az egyfőre jutó autók számában, meglepő dolog, de elmaradásban vagyunk. Ez nem jó szó talán az elmaradás, de hogy nem értük be. Itt még bőven majd, mint a közlekedésen úgy szervezni, úgy a belső utakat, az eltereléseket, az alternatív útvonalakat, a közösségi közlekedés, hogy erre egy megoldás szülessen. Úgy csak abban vitáznék, hogy azért a buszsávok, a biciklisávoknak a pontos helye azért ezt nagy mértékben befolyásolja. Természetesen nem oldja meg a problémát, hiszen egy része ez az agglomerációból jövő közlekedés. De menjünk vissza az elejére, hogy én azt gondolom, hogy nem a közlekedés kell megoldani, hanem meg kell nézni, hogy miért közlekednek az emberek. Hogyha itt megkérdezzük akár az itt évőket, hogy ki az, aki Budapesten vagy Budapest belvárosában lakik, és aztán most az idő miatt nem teszek ilyen szavazásokat, ki az, aki egyébként, hogyha lenne olyan lakás, ha lenne olyan, ahova nem kell bevásárláshoz, vagy szórakozáshoz, vagy a munkahelyére túl sokat utazni, hanem ott helyben meg tudná oldani, hogyha megvannak azok a közösségi helyek, vagy közösségi zöld területek, akkor bizony nem mennének ki. Tehát ezért az, hogy amire utaltam is, hogy annak az illúziója, hogy legyen legalább egy kis családi házam, és legyen egy kis zöld, az pont azért indult, mert ezek nem alakultak ki. És ebben én azt gondolom, hogy viszont van egy nagyon fontos tendünk, mert még most is, és direkt akkor most nem a 6. kerületet hozom ide, hanem van egy-kettő olyan kerület, ahol nagy arányú tömb házépítések zajlanak. Sehol nem találtam az elmúlt egy évben, milyen terveket mi megkaptunk véleményezésre, ahol a földszinten közösségi helyeket, közösségi kerteket, akár közös mosodát, ami egyébként Amerikától kezdve sok nyugat-európai országban így működik, valósítanánk meg, hanem hozzuk ezt a régi 40 év szocialista hozzáállásába, hogy nekem legyen meg az a pici kis saját részem. Na, így ez életetlen lesz. Tehát ezeket kell először megoldani, mind háztömb szinten, mind lakás szinten, mint pedig az úgynevezett ilyen alváros központi részen, ezek a neighborhood szinten. Ebben Budapestben én azt gondolom, hogy nagyon nagy elmaradások vannak, és lehet azzal orvosolni, hogy valami helyet jelöljünk és szüntessük meg a közlekedést, ezzel nem fogjuk tudni megoldani. Először ezeket kell kijelölni, biztosítsam azt, hogy ne jöjjenek be. Ne ez legyen az egyedüli lehetőség ugye azoknak a funkcióknak, amit felsoroltam, és utána, mint alternatíva, ezzel párhuzamosan ezt szépen lehetne orvosolni.
Nyilván ezt komplexitásában kell kezelni, és amit említettél már, a 15 perces városok fogalom, az igaz, az agglomerációra épp úgy, ott ugye munkahelyek kellenének, szórakoztató egységek, szolgáltatók kellenének, hogy ne kelljen bejönni a városba, lehessen ott egy teljes életet élni. Például színházak kellenének, olyan mozik kellenének, olyan egységek, ahol az ember el tudja tölteni a szabadidejét is, és dolgozni is tudott. Ugye most az a baj, hogy ugye az ország GDP-jének 37%-át termeljük meg Budapesten, annak egy részét természetesen agglomerációból beérkező dolgozókkal termeljük meg. És az a baj, hogy ezek az emberek nem tudnak helyben munkát találni, mondjuk Érden, ami a legjobb példa, azt hiszem, hogy hiszen egy elterülő, ma már Magyarország hányadik legnagyobb városa, van negyedik, vagy ilyen elképesztő.
Fehérvár vagy
összörű. Abszolút. És
egyben, meg egy vitatkozzak, tehát azért értelemszerűen az, hogy színházakat és építsünk az agglomerációba, ennek nincs realitása, én azt gondolom. Ugye korábban az, hogy legyen egyfajta központi épület, ami egy ilyen ugye művelődési háznak hívtuk régen, de ahol egy találkozási pont, ahol filmvetítése is, vagy bármire lehet a színházi előadás, hogy legyen, tehát hogy ne kelljen nekem, mondom, a helyi közösséggel tudjak találkozni, az fontos. Viszont erre miért oda menjek, miért ne a belvárosba? Egyik legfontosabb kérdés az identitás kérdése. Tehát ahol én élek, ott azt szeressem, ismerem a többieket. Na itt látok én még nagyon nagy problémát, hogy az agglomerációban egy-két városnál ez kialakul, de sok esetben nem. Tehát hogyha Monortól kezdve, hogyha elsősorban itt a délpesti agglomerációs településeken végigmegyünk, és hiába még, hogyha működik is, és megkérdezzük, hogy mi a legnagyobb probléma, vagy felterjük, akkor a nap végén az lesz, hogy nem tudnak azonosulni azzal, hogy ők monoriak. Tehát ez a lokál patrióta identitás tudatuk nincs meg. Ez én azt gondolom a belvárosban is. Nyilván ez egy nehéz dolog, mondjuk egy 6. kerületben, ami egy felszabdalt, és van, ahol az 5. kerülettel kell hasonlónia, van benne egy nyugati pályaudvar, van egy hősök terei, van egy opera, van egy belső szülömösebb negyed. Tehát ezeket nehéz megfogalmazni, hogy legyen identitás, de hogyha ezeket akár kerület függetlenül létrehozzuk, ezeket az alközpontokat, itt funkcióval és élhetőségi pontokkal megtöltjük, ugyanígy az agglomerációban, akkor egy akkora terhet tudunk levenni az ingázásról, a közlekedésről, hogy teljesen más lesz az alapvetésünk.
És mi történik Budapesttel, hogyha 2050-re tartja magát az, hogy ennyien elvándorolnak, ennyire elhagyják a fővárost?
Ugye ezt kéne megakadályozni, és erre akartam előbb utalni, hogy a 15 perces város persze ránk is olyan szempontból igaz, hogy nálunk sincsen meg minden. Tehát a 6. kerületben tényleg az ember éjjel 2-kor keres, szerintem egy szabót, még azt is talál, vagy egy fodrászt, még ahhoz is el tud menni. Ilyen extremitásokig el lehet menni. Viszont ami meg nincs, az valóban a zöld terület. És ebben szerintem nagyon komolyan át kell gondolnunk a közterületeinket is. Mert én hiszek abban, hogy bármiféle a természeteshez közelebb álló látvány, ha úgy tetszik, az a lelki egészségünket is szolgálja. Nagyon sok kifejezést használnak az urbanisták arra, hogy milyen utcákat kéne teremteni, élhető, meg sétálható, meg nekem az egészséges, az a fogalom tetszik a legjobban. És azért, mert ezt mindenki magáé tudja képzelni, mert ha azt mondom, hogy képzelj el egy romlott almát, vagy egy egészséges almát, vagy képzeld el azt, hogy tükörben nézel, és éppen beteg vagy, vagy éppen egészséges, azt látod. És ugyanígy, hogyha egy egészséges utcára gondolsz, akkor nem a Rákóczi út fog eszedbe jutni szerintem. És szerintem nagyon nagy teendőnk van ebben, hogy az utcáinkon, amelynek ma egyébként 80%-át használják gépjárművek, azokat akár úgy, hogy állnak rajta, akár úgy mennek rajta, újra kell gondolnunk. Amikor idősebbek fordulnak hozzám azzal, hogy jaj, hát én gyerekkoromban még labdáztak a fiatalok az utcán, nem mondom, hogy ez lesz. Tehát nem mondom, hogy ezt el lehet érni, pontosabban rövid távon, de azt gondolom, hogy ebben van teendünk, és ebben egyébként a főpolgármester úrnak a segítségére is számítunk. Mi például van egy több olyan tömbünk, amit mi szeretnénk lebontani. Kifejezetten lebontani olyan régi épületünk, és nem szeretnénk újat építeni oda. Mert azt gondolom, hogy ma már nagyobb igény van arra, hogy zöld terület jöjjön létre, az pedig a legkönnyebben az ilyen foghíteken tud létrejönni. Ma egyébként ugye a szabályozás miatt, az oték miatt ezt nem tehetjük meg, hiszen előre meg kell mondanom, mit építenénk oda majd a helyére, mi semmit, mi fát szeretnénk oda telepíteni, de ebben például egy gondolkodásmódbeli változásra van szükség, szerintem, hogy minden döntéshozó előtt ott legyen, hogy igen, a városainkat, hogy ne menjenek el az emberek, zöldítenünk kell, élhetőbbé kell tennünk.
Sok minden egyetértek, én azt gondolom, hogy azt, hogy ami nem odaillik, vagy hogy a funkcióját már felülmúlta, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy nagyobbat kell építeni, vagy mindenképpen egy újat. Ugye, amit említettem, egyrészt, ami értékkel bír, azt mi foggal körömmel igyekszünk mind törvényben, mind rendeletekben, mind támogatásokba, adó járulék kedvezményekkel támogatni, hogy azok megmaradjanak és felújításra kerüljenek. Kis reklám, hogyha a törvény életbe lép, akkor nem kisebb a tervünk, hogy 2030 és 2040 között az összmagyarországi műemlékállománynak a jelentős része, 90-95%-a felújításra tudjon kerülni. Ez egy nagyon nagy cél. Ezt itt Budapesten belül is, mind műemlék, mind helyi emlék tekintetében ezt elkövetjük. De hogyha vannak olyan épületek, amiknek már nem hozza azt a funkciót, tehát helyette inkább közösségi tereket vagy zöldet kell, én azt gondolom, hogy ez abszolút támogatható. Még, amire talán a polgármester úr is utalt az ilyen zsebparkok kérdésében is, de megint csak, hogyha adhok jelölünk ilyeneket, és azt fogjuk látni, hogy egy belvárosi részen két tűzfal között találunk egy ilyen területet, ez önmagában én azt gondolom nem fogja hosszú távon megoldani. Ez ugyanaz, mint ami volt néhány évvel, évtizeddel ezelőtt, ahol elindult az átmeneti hasznosításba a romkocsma kultúra. Az is jó, virágzik egy ideig, de egy idő után ugye látszik, hogy ez nem lesz időtálló. Tehát az, hogy hol akarunk zöld területet, épületek tetején, mi egy tervtanács, ezt folyamatosan, nagyon szigorúan előírjuk, hogy ahol lapos tetőont már legyen, a belső kertekben, ne oda tegyék a parkolókat, ez nem a belváros, főleg a 13. vagy 11. kerületet érinti. Még hogyha drágább is, akkor is mélygarást építsenek. Vagy például az, hogy én azt gondolom, hogy a belvárosi egész parkolási rendszert alapvetően kéne felül irányítani. Mi ebbe teszünk is majd javaslatot, hogy nem ördögtől való, hogy mint az oték jelenleg ugye meghatároz, hogy kötelezően egy lakáshoz, irodához hány parkolóhelyet kell. Én nagyon szeretném azt elérni, hogy Budapestnek itt a belső részén legyen kimondva, hogy egyáltalán nem az, hogy kell, hanem hogy tilos legyen parkolóhelyet létesíteni. Ennek nagyon komoly következményei vannak, a közösségi közlekedésre területek szabadulnak föl, és az emberek, akik a belvárosba szeretnének menni, és életbe lép ez a fajta 15 perces modell, tehát el tudok én mindent érni, akkor egy olyan közeget fogunk bent látni, aki úgy viseli gondját a saját lakásának és lakókörnyezetének, hogy nem szükséges ehhez autó, nem elvágyódik. Tehát ez fontos, nem akarnám túl hosszúra húzni. Tehát a parkokra szükség van, de alapvetően, hogyha összbudapesti szinten nézzük, akkor azért első körben azokat kell megnézni, hogy hol vannak azok a nagy gyűjtő parkok. Ahogy itt vagyunk a Ligetben, ugye sok politikai vita vagy támadás érte, talán erről az oldalról is, de én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. Ilyeneket kell, én azt gondolom, hosszú távon kijelölni és kialakítani. Tehát az, hogy akár jelenleg működő és ikonikus épületek bontásáról beszéljünk, majdnem, hogy fontosabb stratégiailag, mint az, hogy egy-két belvárosi fokhíről, hogyha még nevesítenem is kell, akár a Dunaparton néhány jól működő négycsillagos szálloda elbontását is, én azt gondolom, hogy újra napirendre kell venni. Meg kellene ezek a nagy foltokat határozni, és az összekötő zöld folyosókat és összekötő életőséget megteremteni első körben.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Csak egy pillanatra vitatkoznék, hogy ezek a mini parkok, amikről beszélünk, ezek lehetnek játszóterek, lehetnek kutyafutatók, és ugye arról beszélünk, hogy 2050-re meg akarjuk tartani Budapest lakosságát, akkor ez nagyon kell. Mi most éppen azzal szenvedünk egyébként, egy kicsit más példát, de hogy erre is reagálva, hogy, hogy nem tudunk bölcsödét létrehozni belső Terézvárosban, a legközelebbi bölcsöde is annak, aki ott lakik, az a Dózsa-György útnál lesz. Tehát mondjuk a Bajcsitól el kell vinni a Dózsa-György útig a gyermekét.
Ja, de hogyha ilyen szintű az elvándorlás, akkor lesz erre szükség?
Én mindig azon vagyok, hogy akadályozzuk meg. Tehát nem adtam fel a harcot, és szerintem egyikünk sem adta fel. Nem lehet fenntartani ezt elvándorlást ilyen szinten, mert akkor valóban bajban lesz a város. És ennek számos eleme van, hogy miért vándorolnak el az emberek, de annak is, hogy miért nem tudnak beköltözni. És ez pedig szerintem a lakhatás kérdése. Szerintem ez egy nagyon nagy bűn az elmúlt sok-sok 30 évben, mondjuk a rendszerváltás óta, hogy állami bérlakásépítési program például nincs. Támogatjuk azt persze, hogy vegyenek a fiatalok lakást, meg vegyenek a jobb módúak lakást, de valójában majd egyetemista, ha feljön, amit meg tudod tenni 2006-ban mondjuk még, hogy feljön, nem tudom, Szegedről, vagy bárhonnan, mert ide akar járni egyetemre, és hogy a szülei összedobják egy albérletre, majd ezt már nem tudja megtenni. Ma Terézvárosban egy 40 négyzetméteres albérlet 180 ezer forint körül van. Hihetetlen pénzek. Ebben szerintem nagyon nagy feladatunk van nekünk is, meg a központi kormányzatnak is mindig is. Részben például a szabályozással, tehát van valami ingyen van, ez az Airbnb például, amit végig kell egyszerűen gondolnunk, hogy a rövid távú szálláshely kiadás, amely nálunk mondjuk a lakásoknak a 10%-át érinti, kicsit kevesebb 8%-át érinti.
De elképzelhet, hogy a jövőben még többet fog, nem? Szóval most az Airbnb simán, is egyre népszerűbbek.
Simán, és egyébként nagyon sok befektető, külföldi befektető vásárolt fel ingatlanokat, verte fel az ingatlanok árát, de nem csak az értékesítési piacon, hanem az albérlet piacon is, hiszen szűkült ugye a kínálat. Én azt gondolom, hogy ebben is lehet gondolkodni. Most New York meglépte azt, ugye, hogy azt mondom, 30 napnál rövidebb ideig nem is lehet kiadni lakást. Bécsben kicsit fordítva azt lépték meg, hogy 90 napot lehet csak egy évben Airbnb-ztetni. Én azt gondolom, hogy Budapesten is ezt végig kell gondolni, hogy mit lépünk. De emellett elengedhetetlen az, hogy valóban a fiataloknak valamiféle támogatást nyújtsunk, bérlakásokat építsünk. Ez nem hatodik kedve fog megtörténni, mert kevés ugye a telek. De mondjuk Rákos mentén, el tudom képzelni azt, hogy az állam igenis felelősséget vállal, és befektet ebbe, ahogyan a kollégium építésbe is természetesen, ami szintén nagyon hiányzó elem.
Ja, azt mondtad, hogy egyre nehezebb, és tényleg kb. Lehetetlen, hogy valaki vásároljon most egy lakást fiatalként, de egyébként most már szerintem alapból a megélhetés is egyre nehezebb, vagy egyre tágabbak a pupillák, amikor állok a spárnál, és próbálok venni valamit. Hogy látjátok, hogy 2050-re milyen lesz az egzisztencia Budapesten? Milyen lesz az átlag?
Én még az előzőhöz is hagy kapcsolódjak, mert most már idő is beborult, és a hangulat is egyre borúsabbnak tűnik, holott én azt gondolom, hogy nem ennyire.
Ti is hozzá tudtok szólni a beszélgetéshez továbbra, és ott van a mikrofon, hogyha odaálltok, akkor megadjuk a szót, szóval csak, hogy ne felejtsétek el.
Sok téma felvetődött, és mindenre csak úgy röviden. Én azt gondolom, hogy azért alapvetően nekünk a visszamenőlegesen mondjuk 100-150 évvel kell indulni, hogy miért így alakult Budapest, és meghatározni, hogy 2050-re vagy 2100-ra vagy azt követően mi a célunk. Ugye ez az alapvetés, azért egy városfejlődés az elmúlt 150 évben alapvető változásokon ment. Tehát tudjuk azokat az alapvető indikátorokat, vagy az új kihívásokat, amiket meg kell felelni, de ezt ki kell tűzni. A másik, amiről most beszélünk, hogy természetesen kellenek játszóterek, kellenek kis parkok. Ezek azt gondolom, hogy fontosak évről évre, hogy fönnmaradjon valami, de én mindenféleképpen előre venném azt, hogy mi az, amit hosszú távon határozunk. Mert ha abban nem lépünk, akkor mindig így futni fogunk a napi problémák után. Én itt látom az egyik fő kérdéskört. Kettő, hogy ebbe lépünk, és azt gondolom, hogy most, bár még nincs elfogadva, de léptünk. Tehát, hogy a törvény hatályba lép, az agglomerációban további terjeszkedést megállítjuk. A belvárosi részeken ezt a fajta szlömösödést, vagy az épületromlást, ez amit jeleztem is, adó járulékkedvezményekkel maximális szinten felhúzzuk, megéri majd ezeket az épületeket megvásárolni, rendbe rakni, és ezeket működtetni. Ebben egy olyan mérleg, tehát a mérleget, ami eddig a olcsóként építeni, át tudjuk hozni ide. Ez azt jelenti, hogy az egész folyamatot, ami az elmúlt évtizedekben ugye folyamatosan csökken Budapest lakossága, most már 1,7 millió alatt vagyunk, ez én nagyon bízom, hogy meg tudja fordítani. És akkor nem erről kell beszélnünk, hogy mik a fő kitörési pontok. Az óvodák, iskolák, hát azért én még a második kerületi képviselő voltam, és kerületfejlesztési bizottságot vezettük, amikor hatalmas probléma volt, hogy rengeteg óvodát, bölcsödét kellett nekünk nagyon gyorsan átadni, mert ugye kötelező volt elhelyezni őket. Konténer óvodákat és bölcsödéket hoztunk létre, ezek egyébként nagyon jól működtek és működnek is. Én azt gondolom, hogy ez ilyen gyorsan, nincs ilyen elvándorlás, és hogyha vissza is hozzuk az embereket, én itt nem látok problémát. Érhetőségi problémákat viszont igen, tehát azokat a egészséges város, jó legyen a levegő, hova tudunk menni. Azokban igen, de itt csak az előző mondatomra utalnék vissza. Itt stratégiailag fontos területeket kell meghatározni Budapesten belül, és azokra fókuszálni. Hogyha az megvan, akkor mint ugye a vízbe dobott kő, akkor ez hozza a további hullámzó fejlesztéseket.
És ott van egy kérdés, úgyhogy jöhet is.
Mind a kettőjüknek szegezném ezt a stratégiai fontosságú kérdést. Ugye 1873-ban egyesül Budapest és Óbuda, 1950-ben Budapest körül lévő nagyjából több mint 10 település is részévé válik a városnak. Kettő között 70-80 év van, és újra elérkeztünk idáig, hogyha jól számolunk. Úgyhogy itt erre az egész probléma halmazza, az lenne a kérdésem, hogy mikor lépi meg akár a kormányzat, vagy akár egy lokális kezdeményezés keretében főváros, akár terézvárosi kezdeményezés alapján, hogy a jelenlegi agglomerációs települések Budapest részévé váljanak. Ha organikusan megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy rengeteg település esetében itt Szobrot, Érd, Nagytarcsa, Diósd, nem veszük észre, hogy Budapestnek vége. Olyannyira egyben ültek ezek a települések. És szerintem ez nagyon-nagyon sok problémát képes lenne megoldani, úgyhogy ez lenne az én kérdésem. Köszönöm.
Röviden hagyva az, hogy én magam részéről ezt így nem feltétlenül támogatnám. Pontosan amiatt, mert hogyha most megnézzük, mi a hivatalos agglomeráció, és hogyha összeszámoljuk, hogy ott már 3,5 millió ember él körülbelül, de pont azért, mert hogy milyen az útfejlesztések, az autópályaépítések, a vasútnak is a elmúlt 40 évben lévő kiépítése miatt nem csak az agglomerációban ingáznak be. Hát még egy Balaton part is sok esetben agglomerációnak számít. Hát hogyha megnézzük Tatabányától kezdve Szolnokig, tehát nagyon nehéz azt a kontúrt, ugye nem lehet csak így, hanem az infrastruktúra miatt ilyen csillagszerű, maga az agglomerációs rész, ez még nagyobb területet érint. Más az, hogy ki közlekedik be, és hogy akarjuk orvosolni. És amit az előbb utaltam, szerintem egyik legfontosabb az identitás kérdése. Tehát hogy én, hogyha valahol lakom, akkor ne azt tudja mondani, hogy második kerületben lakom, hanem legyen egy neve, legyen egy határa, ismerjem az embereket, és pont ezt vennénk el az agglomerációs településektől. Sőt, megfordítanám, inkább azokat látnám én jónak erősíteni, legyenek olyan funkciók, ne kelljen bejönni, és ott érezzék magukat. Nem tudom, mi indokolná azt, hogy akkor itt csak azért, hogy adminisztrációban ez jó legyen, kibővítsük.
Nagyon izgalmas kérdés. Ugye azt hiszem, hogy a legutóbbi népszavazás, ami hasonló témában volt, az pont ellentétes volt Csepelnek a kiszakadásáról még a 90-es években. De ez identitás kérdés szerintem nagyon fontos, és az emberek érzelmeit azt nem szabad kihagyni döntéshozóként a döntéshozatalból. A figyelembe kell venni ugyanígy, amikor a karácsonyi díszkivilágítást szidják, hogy az miért költünk rá ennyit. Az emberek hazamennek, és ez egy felemelő érzés. Viszont az identitás szerintem nagyon izgalmas, mi most mértük, hogy Terézvárosban hogy hívod magad? Te pesti vagy, te hatodik kerületi vagy, te terézvárosi vagy, és azt vettük észre, hogy egy szignifikáns elterés volt az idősebb korosztály és a fiatalabb korosztály között. Az idősebb korosztály, ő terézvárosi. Ő lokálpatrióta kvázi. A fiatalabb az nagyon magasról tesz rá, hogy ő egyébként most a Király utca egyik vagy a másik oldalán él. És nem tudom egyébként, hogy Diósdon hogy van, meg Érden hogy van. Én azt gondolom, hogy ott azért városias, vagy városi millióban, és nem kerületeket figyelembe véve, ott nagyobb az ilyen helyi lokálpatriotizmus, vagy érzelem még így is. Úgyhogy én sem látom ezt. Az viszont biztos, hogy mi közlekedés szervezési szempontból ezt egyetlen közlekedés szervezőnek kéne elvégezni ezt a munkát. Ugye volt korábban egy ilyen kezdeményezés, pont egy tehát évvel ezelőtt kezdték el még azt a munkát még a Palkovics miniszter úr alatt, hogy legyen egy ország, a BKK-hoz hasonló országos közlekedés szervező, amelyeként tudott volna együttműködni szóval a BKK-val is, hát mondjuk itt a HÉV-nek a bevonása, agglomerációs vasútnak a bevonása az kulcsfontosságú lenne. Én ezeket egyébként inkább a BKK alá vonnám be, ha most álmodhatok nagyot, és végülis azért vagyunk itt, mint sem egy országos közlekedés szervező alá, de ez már egy messzire vezető kérdés, de amúgy teljesen jogos a felvetés ilyen szempontból.
Csak két válasz még erre, vagy ami eszembe jutott, hogy majdnem, hogy mindegy, hogy hova vonjuk be, vagy hogy kivégzi a stratégiát, az fontos, hogy aki ezt végzi az időközben és működtet is, az ne menjen csődbe, mert azért alapvetően beszélhetünk víziókról, Detroitot is megnézzük, hát egy virágzó város volt egészen addig, míg egyszer csak csődbe nem ment, és onnan nagyon nehéz kijönni, tehát azért egyrészt hosszú távú stratégia, másrészt pedig azért azt meg kell teremteni, és akkor itt nézek polgármester úrra, hogy itt, hogy kerüljük el ezt a fajta csődközeli helyzetet, mert utána, hogyha jövő évben itt találkozunk a Brainbarnon, akkor egészen más oldalról fogunk tudni viszonyulni ez a kérdéshez.
Érkezik a következő kérdés is.
A bátrak,
él a szó.
Jó napot kívánok! Én is az identitás kérdéshez szeretnék hozzászólni. Én kispesti vagyok, mindig én mutatkozok be, és erre nagyon büszke is vagyok.
Amúgy nekem van egy haverom, aki pontosan ugyanezt nyomja, és valahogy a kispestiekben egyébként van egy ilyen energia.
Igen, csak a kispest.
Ugyanezt mondta ő is. Nem csak ilyen Kispest vagy Terézváros, hát hány ilyen utcai közösség van, tehát a Folyondár utcák, itt külön szerveznek programokat, tehát kisebb közösségben is, én azt gondolom, hogy nem csak Kispest.
16-ban nekünk volt ilyen gangside-unk is, ez a 16.
És ennek azt gondolom, hogy elég sok köze van ahhoz is, hogy a családom több mint 100 éve Kispesten él. És annak egyébként szerintem nagyon sok más pozitív hozadéka is van, hogyha a családok közel élnek egymáshoz. Terveznek-e bármilyen olyan jellegű támogatást, vagy módosítást, nem tudom erre milyen eszközök vannak pontosan, amik ezt célozzák meg, hogy a gyerekek a szüleikhez közel éljék a felnőtt életüket.
Jó kérdés. Ez nem feltétlenül szabályozási, ez ugye adópolitikai kérdés, társasházi törvény, sok mindent érint. Jelenleg két részt látunk. Egyrészt el kell költözni, és messze költöznek a gyerekek, és ebből vannak problémák. Másrészt azért ezt csak zárójelben jelzem, úgymond ez a mama hotel, ez még mindig működik. Tehát amikor nem tudnak elköltözni, és nem az, hogy egymás szomszédjában, hanem egymással laknak generációk. Tehát ezt a kettőt kell nekünk két oldalról feloldani. Én azt gondolom az, hogyha vonzóvá válik, akár Kispest, akár az a rész, aki valaki kötődik, és ott létrejöhetnek, mondom, a korábbi épületek felújítására törekvésünk megvan, ott létrejönnek ezek a lehetőségek, hogy oda is be tudok költözni, nem vagyok kénytelen elköltözni az agglomerációba, vagy külváros felé, vagy más helyre, akkor szerintem ezt nagyjából megteremtettük. A társasházi törvényre is van több javaslatunk, itt alapvetően a tetőtérbeépítésekre, pont az Airbnb szabályozása magára arra, hogy egy társasház ne tudja, tehát ugye most jelenleg mi van, 100%-os hozzájárulás kell egy alapítókirathoz. Tehát ez nagyon sokszor ellehetetlenít mindenféle mozgásteret. Mondok egy másik példát, ugye Tel Avivban ott úgy működik, hogy egy épületet fel akarnak újítani, hogyha 50%-ban hozzájárul a ház, akkor nem az, hogy a többi 50-et majdnem hogy nem is veszik figyelembe, hanem a felújítás alap kötelezően a saját lakásába ki is kell költözni, és majd akkor költözhet vissza. Tehát azért mi nem gondolnám, hogy ez nálunk most a célra vezető, de sokkal markánsabban és rugalmasabban és nagyobb mozgásteret biztosítva kell ezekbe a kérdésekbe belelépni. Mi majd, hogyha lezártuk az építési törvényt, a beruházási törvényt, a kulturális örökségi törvényt, akkor rögtön utána ezekkel is fogunk foglalkozni.
Nagyon várom, ezt mennyi csodálatos dolgot mesélsz. A negatív oldalát is látom azért önkormányzatként, ugye előbb a emlékvédelmi védett épületekről beszéltél, hogy persze motiválni kell a tulajdonosokat a felújításra. Most a legutóbbi verzióban az van, hogy itt ugye adómentesek lennének ezek az épületek. Az egy nagy beruházó, egy nem tudom, a Hell például, ami Andrássy úton van, nem fizetne adót Terézvárosnak, vagy éppen egy hotel mondjuk a Balettintéret, azért, hogy tartsa fent ezt a állapotot, szerintem az nem annyira jó, de mindegy, válaszolval a kérdésedre. Egy szó megütötte még itt a fülemet, és nyelvészként a szavak erejében nagyon helyszereket, a mama hotel kifejezés, ez nagyon gyakran hangzik el, de szerintem nagyon rossz. Mert olyan, mintha ez egy választott opció lenne. És az a baj, hogy ez a fiatal generációknak ez nem egy választott opció, ez egy kényszer. Mert azért kevesen vagyunk szerintem úgy, vagy vannak úgy, akik otthon akarnak élni az anyukájukkal 30 évesen, de nem tudnak elmenni. És ebben itt a te kérdésed egy kicsit kívül, hogy te bocsánat, de ami visszatavar, amit előbb mondtam, hogy van felelősségünk, az államnak van felelőssége, a mindenkori hatalomnak van felelőssége, az, hogy vállaljuk be, hogy építsünk. És Bécsben például van rá egy jó modell, ahol nem csak az alsó szociálisan rászorulók kapnak, az alsó osztályok kapnak lakást, nálunk még ők nekik sem mindig jut, hanem a középosztály is bátran mer élni egy állami tulajdonú házban vagy lakásban. Mi egy kicsit szerintem a tulajdonhoz való viszonyunk más, és egyébként a közösségtől is kitel szakadunk. És szerintem ez a te problémádra is, felvetésedre is, hogy a családok talán közelebb éljenek egymáshoz, könnyebben nyújthatna az állam megoldást, hogyha lennének releváns mennyiségben állami bérlakások.
Ez mindig nyugaton jól működik. Ennek négyféle verzióját nagyon alaposan megnéztük. Alapvetően nem csak Budapesten, hanem azokban a városokban, ahol értelemszerűen most ugye nő a népesség, ez Magyarországon teljesen más képet mutat. Van, ahol ennek lenne, így fogalmazok, létjogosultsága, de azok a velejáró kockázatok és kitettségek, azok akkorák, hogy azért ezeket nagyon fontos végignézni. Tehát élhetőségi vagy lakhatási problémákat megold, de az, hogy egyébként sokszor alábecsüljük, de hogy a tulajdonhoz való kapcsolódás mennyire fontos. Azért arra szeretném felhívni a figyelmet. Itt nem érdemes csak az elmúlt néhány évet vagy 10 évet nézni, és hogy milyen hullámra menjünk rá. Az egy olyan bázis, amit itt Magyarországon azt gondolom nekünk nagyon meg kell becsülni, ezért is ebbe sokkal óvatosabban fogunk lépni.
Még ha van valakiben kérdés, az most tudja csak feltenni, mert 2 darab percünk maradt, úgyhogy most vagy soha. Te kérdezni jössz? Szuper!
Sziasztok, jó napot kívánok! Terézvárosban is, de egész Budapest belvárosában rengeteg 100-nál is több éves gyönyörű ház van, és ennek egy nagy részét nem tudják a lakók felújítani. És akár önkormányzati segítséggel is nagyon lassan halad ez a folyamat, hogy vannak erre gondolatok, hogy tudnánk ezen segíteni?
Nagyon röviden, hogy válaszoljak.
Mindenkinek 1 perce van, igen, mint egy vitába.
Az egész törvénynek, mondom, ez nem is rendelet, vagy nem is Budapesten, hanem összmagyarországi szinten határozzuk meg, fő küldetése az, hogy ami akkor így ismétem, ami szép, patinás, ami értékkel bír, ami hozzánk kötődik, hogy azoknak a felújítása történjen meg. Ebbe beleesnek ugyanígy, ami a kérdésben volt, a belvárosi épületek is. Én abban személyesen nem hiszek, hogy egy önkormányzat vagy az államnak kell mindig egyfajta adományként vagy támogatásként biztosítani a pénzt, akkor felújítjuk, akkor újra nem gondozzák, hanem megnéztük azt, hogy lesz ez úgymond önjáró. Ugye ezért biztosítjuk azt, hogy legyen járulék és adókedvezmények legyenek, az, hogy... Hogyha később mondjuk azt mondjuk, hogy tetőtérbeépítésnél nem kell 100% a nap végén, hanem elég csak a fele a lakóknak, akik hozzájárul, és ez elindulhat. Az, hogy olyan programokat írunk ki, ami kifejezetten műemlékekre vonatkozóan és energetikai felújításokat tartalmaz, mind-mind-mind ebbe az irányba fogja tolni. Szerintem, hogyha fel tudjuk újítani a belvárosban ezeket az épületeket, akkor újra megteremtjük ezt a fajta kötődést és identitás tudatot, és ennek nagyon erős hatásai lesznek a közlekedésre, mindenre.
Tamás?
Adókedvezménye csak az a bajom, hogy nem bízom a vállalkozókban, nem bízom a tulajdonosokban, hogy ezt arra is fogják költeni. Mi éppen ezért egy célzott támogatást vettünk be, szerintem nem csak Budapesten, Magyarországon a legnagyobb arányban támogatjuk a házak felújítását, társasházi homlokzatok felújítását. Most kifizetjük a teljes kivitelezési költség 80%-át, odaadjuk, és abból pedig csak a felét kérjük vissza, azt is 10 éves kamatmentes hitelre adjuk. Tehát, hogy én aggódom, akkor azt hallom, hogy itt adómentességet, meg járulékmentességet biztosítunk a tulajdonosoknak, de abban biztosan egyetértünk, hogy a tulajdonhoz való hozzáállását, és ezt a magánszemélyeknek is szerintem alapvetően meg kell változtatni, mert manapság gyakran van az, hogy az enyém, de csak a lakásom ajtajáig. És utána kimegyek, az már nem a mi enyém. Pedig enyém a ház, enyém az utca is, és ha mindenki így állna hozzá Budapesthez, és talán ez lenne a végszum, akkor ezek a problémák 2050-re egészen biztosan nem fordulnak elő, és még szebb lenne ez város.
Nagyon szépen köszönjük, ne haragudj, Regő.
Egy percet muszáj rá válaszolni, mert hogy itt...
Fél percben tudok
haragudni, mert jön a következő program. Nagyon fontos szemléletbeli különbségek azért itt vannak. Én személyesen nem hiszek abban, hogy hosszú távon olyan rendszert kell fenntartani, mert mindig önkormányzati, állami támogatásra megy valaki, és ebből lehet valamit fenntartani. Ha be tudjuk úgy állítani, hogy valaki már egy megvásárlásnál pontosan tudja, hogy azért veszem meg az épületet, mert tudom, hogy automatikusan nekem kedvezmény jár, ez egy hosszú távú folyamat, sokkal stabilabb rendszert fog kiépíteni, mint az, hogy azt mondom, hogy nekem éppen van pénzem az önkormányzatnál, vagy nincs, és abból mennék. Szerintem gondolkodjunk hosszú távon. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és hatalmas tap Soproni Tamásnak és Lánszky Regőnek. Köszi szépen.
Köszi szépen.
A műsor a Béton partnere.